Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet. Amikor szóba került, hogy ide kell jönnöm, és rákérdeztem, akkor talán egész másfajta gondolatok voltak, de reménységem az, hogy azért mégis szép számmal egybe vagyunk, és Isten igéjének a tanulmányozása és a kutatása számunkra valóban áldásnak az ideje, az órája lesz. Amikor a Biblia Krisztusát tanulmányozzuk és kutassuk, akkor tulajdonképpen Isten láthatatlan jelenlétét szívjuk magunkba. Amikor tanulmányozzuk, kutatjuk a Szentírást, akkor ne pusztán másoknak a véleményére építsük a mi ismereteinket, hanem kutassuk a Szentírást, mert ezt mondja az Úr Jézus is, hogy ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek én rólam, és ez ugyanolyan táplálék, mint amit esetleg fizikai táplálékon magunkhoz veszünk, mert nem csak fizikailag van szükségünk táplálékra, hanem lelkiekben is, és amikor Isten igéjével táplálkozunk, akkor rájövünk, hogy az lélek és élet. Az ige lerombolja a természetes földi természetünket, és egy új természetet formál ki bennünk, mégpedig az isteni természetnek a részeseivé válunk. A Szentlélek vigasztalóként hat és segít bennünket ebben a csodában, hogy részesedjünk, hogy Isten szentelke átformáljon és átalakítson bennünket. Amikor bejövünk ebbe a téridői világba, egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány feltételes reflexet hordozunk, de mindent itt tanulunk meg. És itt kell megtanulnunk tulajdonképpen Jézus Krisztustól, hogy hogyan kell éljük a mi napjainkat, hogy a mi életünk ne csupán csak néhány esztendő, mennyi is? A Zsoltáriró szerint délelőtt említettétek, illetve a szombatiskolában, hogy 70 vagy 80, az is tele nyomorúsággal és küzdelmekkel. Hogy eljön az az idő, amikor már nem a nyomorúságra, a fájdalmakra és a szenvedésekre gondolunk, hanem amikor örökös öröm és végtelen boldogság fog majd bennünket jellemezni. Addig is azonban kutatni kell az írásokat. Nemrégen hallottam azt, hogy azért van elnéptelenedő gyülekezeteknek a tömege, nem csak az adventista gyülekezetek helyzetét alapul véve, hanem a keresztény világot is alapul véve, mert tulajdonképpen nincs meg az a fajta lelkület az emberek életében. Valahogy, mintha kilopták volna az emberek életéből a reménységet. Kilopták az Istennel való bizalmi kapcsolatot, a hitet is. Amikor tanulmányoztuk az elmúlt negyed évben Péter apostol levelét, akkor nekem megakadta a szemem és a gondolatom egy péteri igén, amin azt mondtam, hogy ez egy fantasztikusan mély értelmet hordozó gondolatsor az apostol levelében, amely pontosan ennek az ellenkezőjét bizonyítja, hogy a missziólám működik, csak valamilyen feltételt kell kielégíteni. Mert szeretnétek mondjuk egy ilyen préteri prédikációt átélni, amikor egyetlen egy ember a 17 féle nemzetiség között prédikálván a Krisztust, hány ezer ember tért meg? Ezért Péter valamit csak nagyon tudott. Rendkívüli módon tudta azt, hogy hogy kell Krisztust prédikálni. Nem Krisztusról beszélni, mert már az ember könyökén folyik ki tulajdonképpen, meg a különféle médiáknak a csatornáin keresztül annyiféle prédikációt hallunk, de igazából véve, hogy Krisztust hogyan kell prédikálni, azt Péter apostoltól tanulhatjuk meg. Attól az embertől, aki ateista volt. Tudjátok, mert Isten tagadó volt Péter, és aztán megtért ebből a rettenetes bűnből, és rájött arra sírva, könnyezve, hogy a megoldás az, hogy odafordulni Jézus Krisztus felé, és vállalni a vele való együtt küzdést, szenvedést, de még a halált. És ezért azt mondják róla a történetírók, hogy mikor Rómában keresztre feszítették, akkor azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy úgy halljak meg, mint az én uram, ezért fejjel lefele feszítették keresztre. Nos, Péter apostolnak az első levele, harmadik fejezet 15. versében van ez a rendkívüli felhívás, és ez az axióma, amelyen keresztül megelevenedhet a mi bensőnk is, hogy tudjunk Jézus Krisztust olyan mértékben bemutatni a környezetünkben, hogy annak eredménye is legyen. Így hangzik Isten igéje az első levél 3. fejezet 15. versében. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki megkérdez titeket, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Hogy miért pont szelídséggel és félelemmel kell ezt tenni, hát nem lehet senki se hivalkodó és gőgös saját maga elképzelése szerint valahogy úgy bemutatni ezt a Krisztust, minthogyha ez egyedül csak az ő hát rendkívüli képessége lenne. Nem, nem. Ez mindenkié, és ehhez szükséges a szelídség, mert az emberek ma már annyi sok erőszakos behatást, vagy ráhatást, vagy csalásnak az áldozatai, hogy most már oda se figyelnek az emberek bizonyos dolgokra, és különösképpen az emberi véleményekre. A másik dolog pedig pontosan, hogy nagyon sokan az emberi véleményekre adnak. De én elgondolkoztam azon, hogy hogy lehet megszentelni a szentet, aki minden szentségnek a forrása, aki a szentségnek a közvetítője, és természetesen a vele való élő kapcsolat révén a szenté válásnak is ő az indítéka és a megvalósítója is. Hogy lehet a szentet megszentelni? Nem tudom, van egy-két ötleteknek, mert akkor nagyszerű, nem vagyok egyedül ebben a kérdésben. Vagy valami lehetetlenséget mond az apostol. Bizony úgy gondolom, hogy olyan dolgot kér, amit ő nagyon-nagyon jól ismert. Megszentelni Isten tulajdonképpen, de hol is a mi szívünkben? Nos, a héber lepszócska az nem az öklömnyi izomrost köteget jelenti, ami pacemaker sejtekből épül fel, hanem tulajdonképpen a csontdoboz kalitkának ezt a különös állományát, 150 g-nyi ideg szövetet, amiből állítólag a leghosszabb szál is, mindössze csak 2 mm, de annyi van belőle, hogyha egymás mellé raknánk, akkor a földet kétszer körbekeríthetnénk vele. Ugyanúgy, mint ahogy az érrendszerünk, és ilyen hosszú, körülbelül 100 000 kilométeres érrendszer, ami minden sejthez elviszi, az értető hiánypótló elemeket, hogy tovább épüljön és tovább növekedjen a szervezet, az emberi test éljen. Nos, hogy lehet tehát Istent megszentelni a mi elménkben? Talán valami lehetetlent kívánna az Úr Péteren keresztül, én nem hiszek ebbe. Több, mint valószínű, hogy megvan ennek a megfejtése, de ha igazán odalapozunk az Ószövetség doenjéhez, Ézsaiás prófétához, aki a proféták doenje volt, nincs új a nap alatt. A 8. fejezetben, a 13. versben a következőt olvassuk. A seregeknek urát szenteljétek meg, őt féljétek és őt rettegjétek. hogy már az Ószövetségben is az Istennek ez volt a vágya, hogy szenteljük meg őt a mi bensőnkben. Ráadásul a seregeknek úra, tudjátok, nem tudom, hogy hogy is szoktuk ezt kifejezni a héber nyelvben, Jahvet Szibáotról van szó. Mi énekeljük is egyik énekünkben, hogy szent a győztes, Kebáot, az angyal seregeknek az ura. Vagyis kiről van szó, ki ez a hatalmas fejedelem, ez a fővezér, akit meg kell szentelni? Jézus Krisztus. Őt kell valahol a mi elménkbe, a mi gondolatvilágunkban valahol nem csak hát néha-néha úgy elvétve talán ismerni, hanem növekedni ebben az ismeretben, és állandóan vele foglalkozni. Mert ő néktek, folytatódik az ézsaiási ige, a 8. fejezet 11. versében, mert ők néktek szent hely lészen. Nem csak Isten akar megszentelődni, hanem ő is be akar fogadni, mint szent hely, hogy benne lakozunk. Tulajdonképpen nem másról szól az Ószövetsége, mert felhívása Ézsaiáson keresztül, mint amit Jézus mond, hogy a szőlőtő példázatában, hogy én ő bennük, és ők én bennem kell, hogy lakozzanak. Tehát ő néktek szent hely lészen, de megütközésnek köve és botránkozásnak sziklája is, Izrael két háza, házának törés háló Jeruzsálem lakosainak. Hú, ez már egy nagyon kemény dolog. Nem csak szent hely lészen, hanem megütközésnek és botránkozásnak is a sziklája. Hányan botránkoznak meg ma Jézus Krisztusban, vagy hányan botránkoztak meg például azban a 33 és fél éves időszakban, vagy leszűkítve arra a 3,5 évben, hányan botránkoztak meg? A választott nép, akikért jött, akiknek az ígéretei állandóan be kellett volna, hogy töltsék az ő elméjüket, az ő gondolataikat. Mit mondtak róla? Nem ezért Józsefnek, az ásnak a fia? Ugye? Vagy ahogy annak idején egyik héber tanárom is mondta, nem akarom a nevét megemlíteni, mikor megkérdeztem, na és Jézus Krisztushoz, tanár úr, mi a véleménye? Hát ő egy zabi gyerek volt. Istenem. Egy ember, aki rabbi ráadásul, és zabi gyereknek nevezi Jézus Krisztust, a megígért mesiást. Félelmetes dolog. De még félelmetesebb dolog, ha mi elménkben ő nincs megszentelve. Nincs ő az első helyen. Egy olyan világban, ahol valljuk be őszintén, az információ robbanás következtében annyi információ éri az emberi elmét, hogy képtelenség kiválogatni, hogy na most akkor mit is higgyen, vagy kinek higgyen, vagy egyáltalán mit tegyen az életében. Igen, ő néktek szent hely lészen, de megütközésnek köve és botránkozásnak sziklája. Izrael két ház. Melyik ez a két ház? Melyik ez a két ház? Hangosan, Mancika drága, hangosan. Izrael és Juda. Ketté szakadt, ketté vált. Tudjuk nagyon jó, hogy mikor történt ez meg Salamon után, amikor Salamon fia Robám és majd később Jerobám lett a király. Igen, amikor Isten igéje már nem a megszentelt hely volt, mert Dávidban tulajdonképpen, aki templomot akart építeni az Úrnak, az ő szívében öröm volt, amikor hazahozta például a Fridládát Obededom szérüjéről, és templomot akart építeni az Úrnak. Igen. Meg akarta szentelni őt. Hát mi is tulajdonképpen ilyen szent templommá, lelki házá kell, hogy növekedjünk. Igen, de megütköznek sokan, mondja a proféta, és ma nem ütköznek meg sokan, akik valaha hitet tettek, és szövetséget kötöttek Jézussal, vagy elfogadták Jézus Krisztust egyetlen példaképüknek, vagy vezetőjüknek? Dehogyis nem. Iszonyatos mennyiség. Ma tulajdonképpen egy felfordult világban élünk, ahol pillanatok alatt kerülhetsz az egyik helyzetből a másik helyzetbe. Ma uralkodik a démoni világ, és mindent elkövet, hogy megbotránkozzál, nem csak Jézus Krisztusban, hanem abban is, mondja a szombatiskolai tanulmányunk, még a gyülekezetben is, akik esetleg Jézus Krisztus szent lelke által betöltődtek. Ma ilyen kettészakadt világban élünk. Igen, de nagyon érdekes, hogy a 8. fejezetben van egy nagyon lényeges alapelv, egy szkopusz, amely úgy hangzik, a 20. versben, hogy a tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok, ha nem eként szólnak, azoknak nincs hajnaluk. Ma pedig Jézus nevében nagyon sok ember szól, és nagyon sokan próbálnak Jézusra hivatkozni, és nem igazán szólnak, és nem a tanítás, vagyis az Isten igéjének az alappillére, az ő tanításuknak a pillére, hanem a saját elmélet, meg a saját elgondolás. És nem is a bizonyságtételek, mert mik a bizonyságtételek tulajdonképpen? A prófétai írások. Jézus Krisztus bizonyságtétele, olvassuk a Jelenések könyvében, a prófétai írások. Tulajdonképpen nagyon fontos tehát, hogy megvizsgáljuk, mert a proféták által Isten kijelentette a jövőt is. Mind a mai napi eseményeket is. Nem véletlen, és nem akarok belevenni, a jó múltkorában beszéltünk arról, hogy miért van most migráns válság a világban. És miért van ez a hatalmas harc és küzdelem. És mit akar tulajdonképpen Sátán is létrehozni egy gyakorlás és egy pásztor, egy ember vezetése alá akarja vonni, vagy egy hatalom vezetése alá akarja vonni az egész emberiséget. De figyeljük csak meg azt, hogy tulajdonképpen mi is a lényege, hogyan lehet megszentelni Jézus Krisztust, aki az igén keresztül szegletkő is, ahogy Dániel könyvében ezt olvassuk, Ézsaiás 8.16-ban is ugye erről volt szó, de az Efézusi levélben azt olvassuk a 2. fejezet 20. versében, hogy akikre felépítettek és megalapoztattak a proféták alapkövén, lévén a szegletkő maga, Jézus Krisztus. Vagy hogy az Efézusi levél 3. vers 17. vers alapján, hogy lakozzék hitáltal a ti szívetekben, vagyis a ti elmétekben. Hogy lehetséges az? Meg kell őt szenteljük. De hogyan történik mindez? Isten tulajdonképpen gondoskodott arról, hogy az ige mélységeit kutatva megtaláljuk ennek a rendkívüli péteri felhívásnak a megoldását is. Tudjátok nagyon jó, hogy amikor Pál, a pogányok apostola a damaszkuszi úton Jézus Krisztussal találkozik, akkor hát egy rendkívüli esemény történik ennek az embernek az életében. Úgy is nevezzük ezt, hogy a Saulból Pál lesz, aki pusztítja az anyaszentegyházat, ezután az anyaszentegyháznak az első számú, a pogány világban első számú hát üzenet hirdetőjévé válik. Igen, de nem olyan egyszerű volt azért, mert legalább 3 évet Damaszkusz környékén éli meg a találkozás után, hát Pál apostol, majd elmegy Péterhez, és Péterrel is néhány napot vagy hetet is együtt töltenek. És elgondolkodtam azon, hogy vajon ez a két ember miről beszélgethetett, ha másról nem, mint Jézus Krisztusról, akiről Péter bizonyságot is tesz, vagy akinek az életén keresztül, már mint Pál életén, ömlik a Krisztus dicsőítése, Krisztus himnusz. És hogyha nem fejezik le Krisztus után 53 vagy 54 táján az apostolt, akkor a mi Bibliánk olyan jó fél méternyi vastag lett volna. Mert annyi mindent ismeretet közöl Jézus Krisztusról. És olyan mélységes gondolatokat, mint amit az apostol, Pál apostol kinyilatkozik, talán János apostollal vetekedve, ha egyáltalán ezt vetekedésnek nevezhetjük, tud rendkívüli, mély dolgokról szólni, beszélni. Hogyan kell hitáltal szívünkben megszentelni az Urat? És ezt Pál apostol az efézusi levélben ezt a fajta megszentelési folyamatot részletesen írja le. Úgy olvassuk az efézusi levél első fejezet 4. versében, hogy az szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte. Ahhoz, hogyha meg akarjuk szentelni a mennyei atyát, vagy Jézus Krisztust, teljesen mindegy, hogy melyik oldalról, vagy melyik személy oldaláról közelítjük meg a dolgokat, mert Jézus Krisztus mit mondott, mit jelentett ki magáról? Hogy én és az atya egy vagyunk. Tehát mit is kell, soha, de soha nem szabad elfelejtenünk, mit is kell állandóan elménkbe hordozni, hogy mi kiválasztottak vagyunk. Igen, ezért nevezzük az Ószövetség népét is választott népnek. De a választott nép is sajnálatos módon elbukott. Ugyan azért az Úr újra kiválasztott embereket, és azt olvassuk például a János evangéliumában, amikor Jézus beszél a 15. fejezet 16. versében, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. Majd azt mondja a 19. versben is, én választottalak magamnak titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Nem véletlen ez a hatalmas harc és küzdelem, a liberális gondolkodás ma különösképpen tért hódít a világban, és nem kell a vallás, nem kell az egyház, nem kellenek a közösségek, mert az csak bajt meg okot ad a konfliktusokra. Ezért aztán mindenki azt tegyen, amit akar, amit jónak lát. Egy rendkívüli állapot ez, amiben benne élünk. De az ige azt mondja, hogy ezt soha, de soha az agyadból, az elmédből nem szabad ki, hogy kitörüljed, ha meg akarod szentelni a mindenható Istent, hogy ő kiválasztott téged. Igen, gondoljunk csak arra, hogy olyan ez, mint az emberiség egyik legcsodálatosabb, szentebb alkalma, ritusa, ez pedig nem más, mint a házasság. Nos, meg tudnátok nekem mondani, hogy a házasságban a férj és a feleség között kiválaszt. Hány házas pár van itt?
Éváék,
házas pár, igen, nagyszerű. Aztán Szabóferék is házas pár, ugye? Vagy Tógyerék is házas pár. Nem tudom, hogy most nagy dilemmában vagyok, hogy megkérdezzelek benneteket, hogy Ferikém, akkor nálatok Valika választott, vagy te választottál? Szinte ezt Szinte ezt vártam, hogy mindketten, pedig ez nem igaz. Határozottan mondom. Mert a nő választ. A nő választ. Mi meglátjuk azt a, hát rögtön azonnal, de már is. Ugye? De ti nők azért egy kicsit óvatosabbak vagytok ezen a téren. És miért? Julika, téged választott Józsi, vagy te választottad? Mind a ketten. Látom azt, hogy ebbe a dologba valahol nagyon óvatosak vagytok. Évi, nálatok hogy volt? Laci választott, vagy te választottad? Vagy Ágikám, Józsi választott, vagy te választottad? Nos, hagyd mondjam ebben nektek azért, hogy én még mindig udvarolhatnák a feleségemnek, hogyha ő nem mondott volna. Igen. Aztán, amikor 25 év után, mivel nem volt hát egyházi esküvőnk, nem voltunk alámerítkezve, illetve szövetséges társi kapcsolatból mindenható Istennel, majd később lettünk azok, hála az Úrnak. De amikor 25 év után odaálltunk a lelkész elé, és megerősítettük akkor a házassági fogadalmunkat, akkor képzeljétek el, engem megkérdezett a lelkész, hogy akarod-e itt a gyülekezet színe előtt a már előre megajándékozott házasságodat újra megerősíteni az Úr színe előtt. Hát én rögtön igent mondtam, de teljes izgalomba voltam, és izzadtam, és minden bajom volt, amikor a páromat is megkérdeztem, mert ő már tudta azt, hogy mire mond igent. De bizony, hagyd mondjam el, nem én találtam ki, hogy mindig a nő választ. Igaz, hogy néha beleválaszt. Ez is igaz. De itt kiválaszt. Ez egy mennyei, mennyegzői kapcsolat. Itt kiválaszt. A vőlegény. És miért a vőlegény választ? Miért? Mert a vőlegény kész volt, érted? Meghalni. Kész volt minden bűnedet magára venni. Vajon még vőlegény képezné ezt a, vagy tenné meg ezt a feladatot, hogy a feleségének minden hibáját meg rosszát magára vegye? Még? Ne túlozzunk. Az Úr nagyon jól tudja azt, hogy az ő mentalitásában, gondolkodásában egészen másképpető. Sokan vannak a hivatalosak, de... Vagyis Isten szeretne minden embert üdvözíteni, de nem tud. Ezért kiválaszt embereket. Mi a kiválasztás alapja?
Lelkukó, letéd.
Most te hallgassál, nagyon kérlek. Mi a kiválasztás alapja? Miért választott téged a mennyei atya? Jézus Krisztus által. Miért? Fú, azt a mindenit.
Olyan látott az emberiségben, ami arra készítette, hogy biztos, hogy őt fogja követni.
Igen. Na, hogy neveznénk ezt más szóval? Egy gyönyörű szó. Hát, ha angolul mondanám, akkor hát nagyon furcsa a dolog. Igazából olyan nem fejezik ki ezt. Úgy kezdődik, hogy S betűvel kezdődik, és T betű a vége.
Hát az a szeretet.
Na végre. Ó, de nagy dolog. De nagy dolog kitalálni, hogy mi a kiválasztás alapja. Hát miért választottad a férjedet, vagy a feleségedet? Miért?
Sok fél.
Igen, ma ez a trendi. De Isten nem így működik. Úgy szerette, ugye Józsikám, mert János 3.16 az van még ő, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülő. Ha valaki hiszen, ő benne, el ne veszte, hanem örök élete legyen. Aztán ott van a másik alapelv is, amit ha ki akarod, vagy meg akarod szentelni Isten, nem szabad elfelejteni, a te elmédben ott legyen állandóan. Azzal kelljél és azzal feküdjél minden nap. Elhatározva minket, hogy a maga fiává fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint. Adaptált. Azok, akik talán a szüleiket elveszítették, vagy berakták egy 24 órán belül az inkubátorba, és lemondtak a gyermekről. Állítólag azoknak az a legnagyobb bajuk, hogy nem tudják, hogy ki a szüleik. Félelmetes egy állapot. De téged az Isten gyermekévé fogadott. Adaptált. Ki vagy te? Soha ne felejtsd el. Az Isten gyermeke vagyok. Mi révén? A szeretet által. A hit által. Jézus Krisztus által. Ő, mint idősebbi testvérem, testvérévül fogad téged. Ezt soha, de soha ne felejtsd el, mert amennyiben elfelejted, abban a pillanatban nem a Szent Isten lesz a te életednek legfőbb mércéje, tárgya, bizonyítéka. Igen. De aztán ott van a harmadik dolog is, a 7. versben azt mondja Pál apostol, akiben van a mi váltságunk, az ő vére által bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Mit tett tehát Isten azon túlmenően, hogy kiválasztott téged? Hogy gyermekévé fogadott téged? Mit tett még érted? Megváltott, kiváltott, árat fizetett, pénzt fizetett éretted. Mi volt ennek a pénznek a kifejezése?
A vér.
A vér. Mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Isten az ő tulajdon fiának vére által fizette le a váltságdíjat érted. Drága, szeplőtlen, hibátlan bárány vérén keresztül vásárolt meg téged. Ezt se szabad elfelejtened, ha a mennyei atyát vagy Jézus Krisztus meg akarod szentelni a te elmédben. De azért nincs vége a dolgoknak. Még van egy negyedik dolog is. Itt a 10. versben azt olvassuk, az idők teljességére, rendjére nézve, közölte veled, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben, mind amelyek a földön vannak. Közölte veled az Isten, hogy mi a terve veled? Hogy a földet és a mennyet egybeszerkessze. Kérdezek tőletek valamit, most Ábrahámról tanultunk. Ábrahámmal közölte az Isten, hogy mi a terve a világgal? Illetve Sodomával és Gomorával. És mit csinált Ábrahám? Alkudozott. Te alkudozol talán a te barátodért, a te gyermekedért, a te párodért, a te szomszédodért, munkatársadért. Alkudozol, Uram, mert mit közölt veled az Isten? Mit kell hirdetned, mint hetednapot ünneplő adventistának? Az Úr eljövetelét, amely hogy fog érinteni embereket? Legalábbis Péter apostol szerint. Tűznek tartatán fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának a napjára. Közölte meg. Vajon Noéval Isten közölte, hogy mit akar tenni a világgal? Igen, közölte. És mit tett Noé?
Engedelmeskedett.
És hirdette, 120 éven keresztül hirdette, hogy az Úr hogy mit fog tenni. Igen, közölte veled, és közölte Noéval is. Hányan menekültek meg? 8-ad magával. És Lót napjaiban hányan menekültek meg? Mindössze 3-an. Ugye? Még az a 2 lány is valami nehéz problémába keveredett. Aztán sok bajnak az okozója lett ez is. Igen. De vajon ebben az időben kik fognak megmenekülni? Kik? Akik elméjükben, szívükben megszentelik a mennyei atyát. Akik soha nem felejtik el, hogy ők kiválasztottak, akik soha nem felejtik el, hogy ők Isten gyermekei, akik soha nem felejtik el, hogy Jézus árat fizetett értük, akik soha nem felejtik el, hogy mi a feladatuk, mi a tennivalójuk Isten részéről, és van még egy 5. dolog is. talán a leglényegesebb és a legfontosabb, amit soha, de soha nem szabad elfelejtened. És ez így hangzik a 13. versben. Akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével. Ezt soha nem szabad elfelejtened. Ha Istent meg akarod szentelni, te tulajdonképpen egy elpecsételt ember vagy. Mikor történt meg ez az elpecsételés? Vagy mikor történik meg egy ember életében? A keresztség által. Most még nem tudjuk, mondja János is, de ha nyilvánvalóvá lesz, akkor hozzá hasonlóvá leszünk. Igen, de elpecsétel bennünket. Mi történik ma a mennyben? A vizsgálati ítélet, az elpecsételésnek az eseménye. Isten lelke tulajdonképpen azért munkálkodik ma, hogy Isten gyermekeit elpecsételje. Azt mondja a profétaság lelke, hogy Isten azért tartja még a kegyelmi időt, hogy tulajdonképpen kialakuljon bennünk az ő képmása. Mert Isten nem egy kókler. Isten teljesen helyre akarja állítani az ő képmását benned és bennem. Azt olvassuk a Meddig tart még a próbaidő cím alatt a bizonyságtételekből, a 4. kötetből, hogy az Úr könyörületből hosszabbítja meg a kegyelmi időt, hogy legyen idejük az eljövendő örök élethez illő jellemet kialakítani. Ez pedig nem más, mint a mennyei atyát, vagy az Úr Jézus Krisztust megszentelni a mi elménkben. Igen, Isten szeretne téged és engem üdvözíteni, de ahhoz ugyanolyan jellemet kell, hogy hordozzál, egy megszentelt elmével kell, hogy éljed napjaidat. El kell, hogy pecsételjen a teljes válság napjára. És nem véletlen az, hogy ezután már lehet Istennek megszentelt gyermekeként, vagy Isten benned lakozása által hirdetni eredményesen az evangéliumot. És Jézus mit tett? Minden embert meg tudott nyerni az evangélium által, a jó hír által, vagy az ő szeretete által minden embert meg tudott nyerni? A végén még ugye elhagyta a 70, vagy az 500-al kezdem, elhagyta az 500, elhagyta a 70, aztán megkérdez a 12-t is, hogy ti is. Aztán mi lett velük? Annyifele futottak ahányan? Ó, nagyon érdekes ez a világ. De ne es kétségbe. Mert nem tudod azt, hogy a te benned lakozó mennyei atya, vagy Jézus Krisztus az ő szent lelke által, amikor rajtad keresztül szól, amikor egy másik emberrel beszélsz, mit akar közölni a másik emberrel? Hiszen Jézus kinek a befolyása által gyógyított például? Mint ember. Kinek a befolyása által tette ezt? A Szentlélek befolyása által. Ki nyilvánult meg benne, amikor szólt? A Szentlélek Úristen szólt benne. És ugyanezt akarja megtenni. Elpecsétel a Szentlélek, és téged akar felhasználni. Ne es kétségbe, vannak nagyon nehéz pillanatok, amikor bizony elfelejtkezünk dolgokról. Különösen a Szentléleknek a megnyilatkozásáról. De ezt minden nap kérni kell. Sőt, hozzáteszek egy nagyon lényeges dolgot. Lehet, hogy egy nap többször is. Mert a kísértés az állandó. Bármelyik pillanatban, ahogy a bevezetőben is említettem, bármelyik pillanatban bukhatsz, és terülhetsz el, mint a nagy alföld. Bármelyik pillanatban sátán legyőz. De újra és újra fel kell állni. Újra és újra el kell gondolkodni azon, hogy ki is vagyok én? Egy kiválasztott ember. Ki is vagyok én? Hát Isten gyermeke. Ki is vagyok én? Egy megvásárolt, pénzen megvásárolt, drága véren megvásárolt ember vagyok. És Isten közölte velem a szándékát, hogy a mennyet a földdel egybeszerkeszti, és el vagyok pecsételve a Szentlélek által. Tulajdonképpen ezt úgy nevezzük, hogy üdv bizonyosság. Amit Pál apostol is elmondott. Eltétetett nékem az igazság koronán. De nem csak nékem, hanem mindazoknak is, akik sóvárogva várják az ő eljövetelét. Tudatosulni kell az emberben ezeknek a dolgokban. Nem dogmákat, nem tantételeket, nem filozófiai dolgokat kell közreadni az embereknek. Egy élő Krisztust, egy határozott, egy igenis sziklaszilárd jellemet kell továbbadni, mert ez az egyetlen dolog, ami a ma emberét meg tudja állítani. Tegnap előtt felhívott egy osztálytársam, 50 éves, érettségi évfordulón látott, és azt mondta, hogy büszke vagyok rád, Laci, azért, mert megvallottad, hogy te egy istenfélő ember vagy. Én csak leesett az állam, mondom, azt, mi történt ezzel? Nem tudom. Nem tudom, hogy mind keresztül tud Isten szent lelke ma munkálkodni a másik ember szívében. Nekünk igenis nem szabad elfelejtkeznünk soha arról, amit Péter apostol mond. Megszentelni a mi szívünkben, a mi bensünkben az Urat. És természetesen ez a megszentelés tulajdonképpen maga után vonja, hogy amikor számot kér valaki a bennünk lévő élő reménységről, akkor ne össze-vissza herdáljunk, vagy próbáljunk mekegni, makogni embereknek az üdvösségről, hanem határozottan mondd el azt, hogy én Jézus Krisztust várom, azt a világot, ahol nem lesz fájdalom, nem lesz halál, nem lesz betegség, mert az elsők mind elmúltak. Mert a ma embere iszonyatos félelemben él. Gondoljatok csak a terrorizmus kiváltotta aggodalmakra, vagy a megélhetési gondokra, a munkanélküliségre. Egyre hatam, nem igaz, hogy jaj, most már szárnyal a gazdaság, és minden szép, és minden jó. Egyre több olyan nyomorúság lesz az emberiségben, amely oda tendál, oda vezet, hogy egy hatalmas nagy káosszá válik az egész világ. Isten őrizzen meg bennünket, és adja meg az ő kegyelméből azt, megfogadva Péter apostol tanácsát, szenteljük meg a mi elménkben, a mi mennyei atyánkat, az Úr Jézus Krisztust, az ő kegyelméből. Amen.